Csak Istennél csendesül el az én lelkem, csak tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám, szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig. A mi nagyheti Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk, feltárult előttünk a nagy hét kapuja, és köszönjük kegyelmedet, hogy virág vasárnap ünnepi csöndjébe beléphettünk a nagy hét rendjébe. Magasztalunk azért, édesatyánk, hogy estéről estére te vezetni, táplálni és formálni szeretnél bennünket a keresztet hordozó Úr Jézussal együtt, hogy miközben ő vele együtt vagyunk, és őre emeljük fel lelki szemeinket, Urunk, azt szeretnéd, hogyha Krisztusivá válnánk, és Krisztusi módon tudnánk hordani a keresztjeinket. Ó Úr Jézus, magasztalunk téged azért, hogy olyan nagy szeretettel, irgalommal készítetted a tieidet a búcsúzásra, a halálodra. Köszönjük, Urunk, hogy mindezt a munkát a mai világba is te elvégzed, mert te tudod mindennek a rendelt idejét az életünkbe, és ma is igen nagy szeretettel, gyöngétséggel akarsz bennünket készíteni, sokszor betegségekre, próbatételekre, döntéshozatalokra. Szeretnél minket megerősíteni, szeretnéd a mi szívünket megtisztítani, hogy valóban láthassuk a tétjét a dolgainknak. Ó, bocsásd meg nekünk, Urunk, amikor elvakulunk. Belevakulunk ebbe a világba, annak dicsőségébe, vágyaiba, akaratába, és sokszor nem tudunk elcsendesedni, és nem tudunk téged kérdezni. Atyám, a te akaratod mi lenne? Urunk, mennyi erő kell, mire eljutunk, imádságunk végére, arra a nagy kérésre. Atyám, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Jövel, Szentlélek, Úristen, és könyörülj meg rajtunk, formálj bennünket, és vezess, hogy el tudjuk engedni mindazt, ami emberi, és igen tudjunk mondani mindarra, ami krisztusi. Így kérünk, mennyei édesatyánk, készítsd el a te igédet minnyájunk lelke számára, hogy azt befogadhassuk, és estéről estére ezen a nagy heti alkalmakon, hogy tudjunk, Urunk, hitben és lélekben épülni. Az Úr Jézusért kérünk, hallgasd meg mindannyiunk könyörgését. Ámen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található János evangéliumának 11. részében, a 45-től az 57-ig terjedő versekben, és a 12. résznek első 11 versében. Ekkor sokan hittek benne azok közül a zsidók közül, akik elmentek Máriához, és látták, amit Jézus tett. Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, miket tett Jézus. Összehívták tehát a főpapok és a farizeusok a nagy tanácsot, és így szóltak. Mit tegyünk? Ez az ember ugyanis sok jelt tesz. Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hisz majd benne. Aztán jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, a népet is. Egyikük pedig Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, ezt mondta nekik. Ti nem értetek semmit, azt sem veszitek fontolóra, jobb nektek, hogy egyetlen ember halljon meg a népért, sem hogy az egész nép elvesszen. Mindez pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendőlte, hogy Jézus meg fog halni a népért, és nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse. Attól a naptól fogva egyet értettek abban, hogy megölik őt. Jézus tehát nem járt többé nyilvánosan a zsidók között, hanem elment onnan a pusztához közeli vidékre, egy Efraim nevű városba, is ott tartózkodott a tanítványaival. Közeledett a zsidók húsvétja, s vidékről sokan felmentek Jeruzsálembe húsvét előtt, hogy megtisztuljanak. Keresték Jézust, és a templomba megállva így tanakodtak egymás között. Mit gondoltok, lehet, hogy el sem jön az ünnepre? A főpapok és a feruzeusok pedig már kiadták a parancsot, hogyha valaki megtudja, hol van, jelentse be, hogy elfoghassák. Jézus tehát 6 nappal húsvét előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. Vacsorát készítettek ott neki, s Márta szolgált fel, Lázár pedig a Jézussal együtt ülők között volt. Mária ekkor elővette egy font drága valódi nádruskenetet, megkente Jézus lábát és hajával törölte meg, a ház pedig megtelt a kenet illatával. Tanítványai közül az egyik Judás Iskáriótes, aki el akarta őt árulni, így szólt: miért nem adták el inkább ezt a kenetet 300 dénárért, s miért nem juttatták az árát a szegényeknek? De nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, s a nála levő erszényből elszedegette, amit beletettek. Jézus erre így szólt: hagyd, hiszen temetésem napjára szánta, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Nagyon sokan megtudták a zsidók közül, hogy ő ott van, s oda mentek nem csak Jézus miatt, hanem azért is, hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halottak közül. A főpapok pedig elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mert a zsidók közül sokan miatta mentek oda, és hittek Jézusban. Kedves szeretett testvérek, nem csak a virág vasárnapnak az ünnepi története, hogy a lelkünkben felkavaró diszonanciát, hogy a nagy sokaság újong, örvend, ünnepnapot akar ülni, királlyá akarják Jézus koronázni, és ugyanabban az órában Jézus sír, keservesen, könnyekre fakad, mikor rátekint erre a népre. Első ránézésre az ember így messziről nézve ezt a történést nem érti, miért nem lehet együtt örülni? Hát miért nem lehet ott lenni, ahol a nép szíve van? Hát miért nem lehet örülni az örömüknek? Szoktuk meg is jegyezni, hogy mindig vannak ünneprontók, csak hogy Jézus nem rontja meg az ünnepet, hanem ő az egyedül, aki virág vasárnap, és az azt követő napokban is, és az egész nagy héten is egyedül látja tisztán a valóságot. És az a valóság, amiben Jézus beletekint, amikor letekint az olajfák hegyéről, és látja lent, mint egy medencébe, az elterülő Jeruzsálemet, a Szent Várost, és a középpontjában a világ 7 csodájának egyikeként számon tartott Szent Jeruzsálemi templomot, könnyekre fakad, és sírni kezd. Nagyon fontos, hát kedves testvérek, hogy amikor mi látunk bizonyos dolgokat, eseményeket, életünk alakulását, nagy kihívásainkat, mikor látjuk az elénk tornyosuló próbatételeket, vagy amikor éppen benne vagyunk azoknak a sodrásába, vajon van-e annyi lelki erőnk, hogy ezekkel Isten felé forduljunk, és őt kérdezzük: Uram, mi az igazság? Mi a valóság? Jól látom-e? Arról hallhatjuk az üzenetet és az útmutatást, János evangélista útmutatása szerint a 11. részben, hogy a farizeusok és az írástudók, a főpapi nemesség mind-mind azon fondorlatoskodik, hogy Jézus sok jelet és csodát tett. S minél több a jel, minél több a csoda, minél több az Isten országának a jelenléte Jézus Krisztus által a nép körébe, a főpapság és az írástudók, a farizeusok annál inkább kényszerhelyzetbe kerülnek, és érezzük rajtuk a nyomást, hogy arra kényszerülnek, hogy szóljunk, tegyünk valamit. De mégis mit? El is hangzik a kérdés, mit tegyünk? Ez az ember rengeteg jelet tesz, rengeteg csodát, hát ha engedjük így szabadon a dolgokat, hogy sodródjanak, mindenki hinni fog benne, ugyanis Lázár feltámasztása egy óriási vízválasztó az Úr Jézus szolgálatába. Nagyon közel volt Betánia Jeruzsálemhez. Maguk a főpapok küldtek ki megfigyelőket. Menjetek és vigasztaljátok Máriát és Mártát, és figyeljétek meg az eseményeket. És amikor Lázárt feltámasztja az Úr Jézus a halálból, akkor azt látjuk, hogy vannak, akik úgy döntenek Jézus tettére, hogy hisznek. Vannak, akik pedig úgy döntenek, gyorsan visszasietnek a farizeusokhoz, az írástudókhoz, és beszámolnak mindarról, ami történt, és hát feljelentést is tettek természetesen, hogy Jézus olyat tesz, olyan dolgok történnek, ami a mi gondolatmenetünkkel nem összeegyeztethető. Istenként viselkedik, Isten az élet adója. Hogyan lehet az, hogy Józsefnek és Máriának a fia Istent játszik, bocsánat a kifejezésért, hogy olyan dolgokat tesz, olyan jeleket és csodákat, amelyekre csak egyedül az élő Istennek van joga és felhatalmazása. Tudnunk kell, hogy a korabeli vallási vezetők óriási hatalmat tulajdonítottak maguknak. Amikor Kajafás még a Sanhedrinben is úgy nyilatkozik meg, hogy ti nem értetek semmit. Ennek a kifejezésnek ott van a maga gőgje, a maga önteltsége, hogy még csak nem is akarja kérni őket a jóra, még csak nem is hízeleg nekik, még csak nem is kedveskedik, hogy rávegye őket a saját elképzelésére. Annyira kezében érzi a Sanhedrint, annyira érzi a hatalmat, hogy uralma alá hajtotta ezt a testületet, hogy nyíltan kioktatja őket, ti tudatlanok vagytok, ti semmit nem tudtok, semmit nem értetek. És a Sanhedrin, ami előkelő embereknek a gyűlése volt, rezzenéstelenül tűrik ezt a hatalmaskodó embert, mert a korabeli Sanhedrin nem szeretett közösség volt, hanem érdek közösség volt. És amikor az Isten népe nem szeretett közösség, hanem érdek közösségé válik, ott a dolgok eltorzulnak, ott a dolgok megzabolálatlanul elszabadulnak, olyannyira, hogy a szeretet többé nem is jelent semmit, mert csak érzelgőség. Ami igazán jelent valamit, az az érdek, a hatalom, s ami mozgatja a pénz. Kajafásnak az eredeti neve szó szerint vizsgáló bírót jelent. Ő így állt a dolgokhoz, de sajnos nem makulátlanul, ahogyan majd a nagyheti események történésében ezt halljuk, de érezhetjük már ebből a kezdetleges nagyheti, az ízét adó nagyheti események fájdalmas bevezetésének, hogy mennyire fokozódik a hangulat, hogy mennyire fokozódik a nyomás a vallási vezetőkön, az Úr Jézuson és a nép tagjain. Fokozódik, érzik, hogy valami fog történni, hogy valami változni fog az életükben, és tudják, hogy minden Jézuson fog megfordulni. Amikor sokan felmennek a környező falvakból, településekről, a húsvétot megelőző napokban feljegyzi János apostol, hogy azért mennek fel, hogy az előírás szerint elvégezzék a tisztulási szertartásokat, és rituális tisztaságba várják be a húsvét szent ünnepét. S a templomban is ez a téma, Jézus. Mit gondoltok, eljön? Eljön húsvétra? Mit gondoltok, itt lesz, hallottátok? Eldöntötték, hogy meg kell halnia. Forrong minden az emberi szívekbe, de valami igen elszomorította a szívemet, amikor ezt a szakaszt olvastam. Kajafás és a nép vezetői valamit nagyon elfelejtettek. Megkérdezni Istent. Mindent elvégeztek, a liturgiát a templomba, és az a baj, hogy a templomon kívül már ezt sem élték meg igazán. Egymás között leosztották a lapokat, a hatalmat, a vagyont, a pénzt, a befolyást, de elfelejtették, hogy Isten az, aki felemel, és Isten az, aki lehelyezhet, megalázhatja az embert. Mindent elfelejtettek. Belemerültek a betűbe, a törvénykezésbe, az ítélethozatalba, pedig Pál is tanítja, a betű megöl, a lélek az, ami megelevenít. És ez a lélek nagy héten nagyon messze jár. Nincs csak egy se a Sanhedrin tagjai között, aki hívná, aki várná, aki felszólalna, imádkozzunk, tudakoljuk az Isten útjait, kérjük az Isten válaszát. Nem. És ahol nincs imádság, ahol az emberek nem tudnak leborulni, ott kedves testvérek, olyan dolgok szabadulnak el, ahol úgy mondja ki a Szentíró, hogy egyet értettek abban, hogy Jézusnak meg kell halnia. Hát miben értettek egyet? A test cselekedeteiben. Galata levél azt mondja, hogy a test cselekedetei nyilvánvalóak, paráznosság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, és stb. Hát folytathatnánk tovább, minnyáján ismerjük a Galata levélben mindezeket. Mire hívattattak el ezek az emberek a nép élén? Mire jogosította fel őket Isten, hogy a nép élére állva szolgáljanak az élő Istennek, hogy a lélek gyümölcsét tudják teremni, hogy ebben tudjanak egyet érteni? Ezt is olvashatjuk a Galata levélben. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ez a lelkület egy az egybe hiányzott belőlük. Nem elítélni akarom én őket, kedves testvérek, mindnyájan ezzel harcolunk. És erre kell, hogy ezen a nagy héten is választ találjunk. Miben tudunk mi egyet érteni? Otthon a családba, vagy itthon a gyülekezetbe, vagy az országba, vagy a nagyhatalmak miben tudnak egyet érteni? A test cselekedeteiben, vagy a lélek gyümölcsterméseiben? Nem mindegy. És mégis Isten a kezébe tartja ezt a nagy tanácsot, ezt a Sanhedrint. Mert arról hallunk, hogy Kajafás volt abban az esztendőben a főpap, és Isten adott neki proféciát. Nem csodálatos? Ez az ember arra készül, hogy az Isten egyszülött fiát teljes szívbeli gyűlöletéből odaadja a martalócoknak. Ráveszi az egész nagy tanácsot, hogy meg kell ölni, mert a vesztünkre tör, elveszi a népet is, és elveszi a helyet is tőlünk, a templomra gondolt. Csak egy valamire nem gondolt, kedves testvérek, hogy akkor is, hogyha valaki Isten ellen fordul, attól még az Isten kezébe marad, mert nincs más nagyobb hatalom, egyedül csak az élő Isten. És Isten használja Kajafást. Megadja neki azt a kegyelmi ajándékot, akkor is, hogyha nem az a lelkület tölti be, hogy elmondja a megváltásnak a csodálatos üzenetét. Hát nem értitek, hogy jobb, ha egy hal meg sokakért. Bizony jobb nekünk, kedves testvérek, a legjobb döntése az élő Istennek, minnyájunk életére nézve, hogy csak egynek kellett szenvednie és meghalnia mindannyiunknak a bűneiért. De vajon látjuk-e a valóságot, hogy miért kellett Jézusnak meghalnia, amikor szelíd szeme ránk tekint? Sokszor elvakultak vagyunk mi is. Sokszor más utakon járunk, mint az Úr. Sokszor más lelkület ragadja el a szívünket, mint a lélek vezetése. De jó lenne beletekinteni, de jó lenne rádöbbenni arra, Uram Jézus Krisztusom, melyek is az én nagy bűneim, amelyeket elkövettem, ifjúságomtól fogva, mi is az én személyiségemnek az a nagy keresztje, amelyet te odaadással és hűséggel hordozol, és formálni akarsz. Egyikünk sem tökéletes, de Krisztus új életet adhat, ha ezen a nagy héten el tudjuk hinni, és hittel tudjuk vallani. Hiszem, hogy Krisztus meghalt értem a keresztfán, és hiszem, hogy feltámadt a halálból. S ha hisszük, kedves testvérek, nem élhetünk úgy, mint a Sanhedrin tagjai, imádság nélkül, Isten megkérdezése nélkül, Isten vezetése nélkül. Mert ha hiszek, az azt jelenti, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És ennek az fogja a jelét adni, hogy krisztusi módon fogunk tudni látni, krisztusi módon fogunk tudni gondolkodni, döntéseket hozni, s ahogyan Jézus nem tudott nem tenni csodákat és jeleket, mert ő ezért jött a világba. Hát nem csodás. Az Isten országa megnyílt a számunkra, és az Úr Jézus elhozta annak az erejét és valóságát, és demonstrálta minden szavával, minden tettével, minden tanításával. Vajon mi kit hirdetünk? Magunkat? Érdekközösségeket? Embereket? Vagy talán Jézust? Vajon mennyire hiteles a mi Krisztus követő életünk? És ezeket a kemény kérdéseket nagy héten fel kell, hogy tegyük magunknak, mert a Sanhedrin tagjai is azért jutottak ilyen mélyre, mert elfelejtették ezeket a kérdéseket feltenni, amit nem is emberek, hanem hisszük, maga a Szentlélek kérdez tőlünk, hogy lelkünket megtisztítsa. Jézus tehát 6 nappal húsvét előtt elment Betániába. Húzta a szíve, vágyott arra, hogy ő ott legyen a betániai család körébe. Figyeljük meg János evangéliuma szerkesztésében is azt a csodálatos bevezetést, de amikor az Úr Jézus elkezdi földi munkáját, az is egy szeretett vendégséggel kezdődik, a kánaáni mennyegzővel. A messiási örömöt hirdeti meg ez a vendégség, hogy Jézus azért jött el, hogy az örömbe hívjon az Isten országába mindannyiunkat. És amikor Jézus szolgálata lezárul, a nagyheti események előtt az utolsó együttlét Betániába van. Ott is szeretett vendégség van, igazi nagy vendégség. És nekem annyira melengedte a lelkemet, mikor ezt úgy megpróbáltam magam elé képzelni, azt a szelíd, szolíd kis betániai családi fészket, ahol ott van az Úr Jézus, kimondottan a feltámasztott Lázár mellett. Az Úr Jézus készül. Készül és tudatában van annak, hogy mi fog rá várni. Szenvedés. S a szenvedés vége a halál. Kedves testvérek, akkor is, ha az Úr Jézus az Isten fia volt, és az ma is, és örökkön örökké az, akkor is valóságos emberként, mert azzá is lett, azáltal, hogy testünket magára öltötte, a szenvedéssel nem könnyű az embernek szembenézni, s a fájdalommal. Mindenki szabadulni akar a fájdalomtól és a szenvedéstől, ugyan ki akar önként szenvedni, ugyan ki akar gyötrődni, és ki akar mindennek a végén meghalni, belehalni a fájdalmakba. Az Úr Jézus, amikor Lázár mellett ült, talán emberi értelmünkkel elgondolva, de nagy örömét lelhette, amikor Lázárra tekintett, mert az Atya jelenlétét láthatta benne, hogy az én Atyám munkálkodik. munkálkodik, mert Lázárt visszahozta a halálból. De nagy dolog lehetett Jézusnak ott ülni Lázár mellett, abba a tudatba, hogy bár neki le kell tennie az életét, e földi világra nézve, bár magára kell öltenie, és el kell hordoznia minden embernek a vétkét, és mi ezt a fogalmat soha nem fogjuk tudni felfogni, ennek a mélységét, sokszor mennyire nehéz egy embertől annak a bűnét, szavát, tettét elhordozni, hát akkor a világ bűneit. Mi emberek ezt fel sem tudjuk mérni igazán. S Jézus mindezt magára vállalta, mert annyira bízott az atyába, olyan nagy bizodalma volt benne, hogy ahol Lázárt visszahozta Jézus szavára, őt is fel fogja támasztani a halálból, mert nem hagyja, hogy az ő szentje rothadást lásson. És ez az egész egy dolgon fordult meg, Jézus életében is, a hiten, a bizalmon, hogy bízott az atyában. Kedves testvérek, a mi életünkben is ezen fordul meg minden. Tudok-e hinni az én élő Istenem minden egyes szavába? Hiszem-e, hogy ő azt mondja, hogy ő az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához, csak is ő általa? Hiszem-e, hogy Jézus Krisztus az az áldás, akin keresztül egyedül lehet eljutni az atyával való közösségre? Vagyis ez azt jelenti, hogy úgy a tudatalatti, mint a tudatfeletti világ, úgy a láthatók, mint a láthatatlanok, bármennyire nagy a tudomány, senki nem képes arra, hogy az atyához elvezessen, csak egyedül Jézus. És amikor arról hallunk, még Pál apostol leveleiben is, amikor áldást mond a gyülekezeteknek, hogy az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelme, az a kegyelem, ami ezt lehetővé teszi, az Atya Isten szeretete, amely táplálja a váltság művét az Istennek, és a Szentlélek közössége, mert ő az, aki az Atyával és a Fiúval közösséget tud teremteni a mi lelkünkben. Vajon komolyan vesszük ezt az áldást, vagy csak úgy elhallgatjuk? Vagy kérjük-e az élő Istentől, vonj, atyám, fiathoz engem a te szent lelked által? Nagy dolog, ha valaki ezt kérni tudja, mert Jézus az egyedül, aki bennünket közösségbe tud vinni az atyával. Az Úr Jézus erre sokszor tett utalást, aki lát engem, az látja az atyát. Mert senki sem látta az Istent, csak az egyszülött fiú. De nagy dolog Jézussal így közösségbe kerülni, hogy ő el tud bennünket vinni az atyához. Hát, kedves testvérek, a főpapok sem unatkoztak, a Sanhedrin is közbe tervelte a maga terveit, és oda jut el az ő szívük, hogy most már nem csak az Úr Jézust akarják megölni, hanem Lázárt is. Mert hogy sokan Lázár feltámadásának a hírére, és az egész végbe menetelre, hogy látták szemeikkel, ahogyan kijött a sziklasírboltjából, erre igen sokaknak a szíve megindult és hittek Jézusban. Azt el kell azonban mondanom, hogy azt tudnunk kell, hogy Lázárnak a feltámasztása azt jelentette, az Úr Jézus kereszt halála és feltámadása előtt, hogy Lázár erre a földi életre jöhetett vissza. Vagyis ez azt jelenti, hogy Lázárnak, majd ha eljön az ő ideje, megint meg kell majd halnia, de nem mindegy, hogy kivel a szívében. És amikor arról hallunk, hogy Mária és Márta ott a betániai otthonukba szolgálnak, akkor azt láthatjuk, hogy Márta megint az, aki a ház körüli szorgoskodást, így mondjam, a diakóniát, a szeretett szolgálatot, az asztal körüli szolgálatot felvállalja. kedves volt ez a szolgálat Jézusnak. Mária pedig nem szavakkal szolgál, hanem ő is tettekkel. Egy nádrus kenetet tör fel, és azt az Úr Jézus lábára tölti ki. Nagyon jól tudjuk, hogy gyakorlatilag egy munkásnak az egész évi bérébe kerülhetett egy ilyen nádrus olaj szelence. És azt az emberek általában a temetésük napjára tették félre, mert az volt ott keleten a szokás, hogy a holttestet ezzel a nádrus kenettel bekenték. Milyen érdekes, hogy amikor Lázárt feltámasztja az Úr Jézus, akkor azt mondják a nőtestvérek, hogy hagyd, mert már negyed napos már szaga van. A sírkamrából a halál szaga jött elő, a betániai lakásban pedig az élet illata, a nádruskenet illata töltött be mindent. Ennyire nem mindegy, hogy mi lakozik a szívünkbe. Élet van ott legbelül, Krisztus, vagy pedig halál. Minek az illatát terjesztjük szerte a világban? Jézusnak meg kell halnia ahhoz, hogy nekünk embereknek örök életünk lehessen, és Mária nagyon jól tudta azt, hogy Lázár feltámadásának ára van az Úr Jézus halála, és nem tudta eléggé kifejezni háláját, mint hogy ezt a drága nádrus kenetet Jézus lábára töltötte ki. Hát kedves testvérek, vajon minket meg tudott-e már indítani Istennek a végtelen megváltó szeretete, hogy mit tett értünk, s vajon mi, mivel válaszoltunk erre a nagy szeretetre? Isten bizony nagy dolgot kíván és vár tőlünk, nem kevesebbet attól, hogy egész önmagunkat ő neki tudjuk adni. Éppen ezért, mikor a nagyheti eseményekre kitekintünk, hiszen előttünk vannak még a nagyheti eseményeknek a nagy fordulatai, a nagy csütörtök este, a nagy pénteki fájdalom, a szenvedés, a kereszthalál, majd a sírba helyezés. Vajon hétfőn mire kell figyelnünk, hogy amikor fokozódik a mi váradalmunk is, mert érezzük már, hogy egészen közel jár az ünnep, vajon mi motiválja a válaszainkat, vajon mi az, ami késztet bennünket arra, hogy cselekedjünk, s vajon amikor egyet értünk másokkal, vajon ezt a lélek egyetértése jellemzi a lélek gyümölcse-e, vagy pedig a test cselekedetei. Egy szóval Jézus gyöngéden készíti a környezetét az ő elmenetelére, szenvedésére, kereszthalálára. Nincs ennél jobb szó, gyöngéden. Amikor azt halljuk, hogy majd a tanítványaihoz is fordul, gyermekeim, még egy kis ideig veletek vagyok, de aztán ahova én megyek, oda ti nem jöhettek. Olyan nagy békesség és szeretet van Jézus szívébe, és olyan nagy örömmel ült ott Betániában is a feltámadott Lázár mellett, mert neki élő közössége volt az élő Istennel. Mi az, ami minket is megtarthat? Hát ez a kapocs. Hitáltal az élő Istenbe kapaszkodni, hogy az ő igéje örökre megmarad, mert Isten nem hazudik. És ha ő azt mondja, ne féljetek, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem, mondja Jézus, akkor ezt azért kéri, hogy ne rendüljön bele a szívünk azokba a dolgokba, amiket látunk, s mi ne emberekhez fussunk, ne embereket kérdezgessünk, hanem azt az élő Istent, ki az életét adta minnyájunkért. Isten nevelje a mi lelkünket, és formáljon bennünket Krisztusivá. Amen. Drága mennyei édesatyánk, leborulunk te előtted, mert méltó vagy arra, hogy neked adjunk minden dicsőséget, tisztességet, és neked adjunk hálát, Azért az új kezdetért, Urunk, azért az új életért, amely Jézus Krisztusban a miénk lehet. Bocsáss meg nekünk, Atyánk, amikor csak próbálkozunk, csak ízlelgetjük az új életet, és még elhinni sem merjük, hogy igen, ez lehetséges. Kérünk, Urunk, hogy formálj bennünket teljesen újonnan, azáltal, hogy merjünk összetörettetni bűneinknek a súlya alatt. Úrunk, engedd meg, hogy oda tudjunk borulni ezen a héten minden áldott este a te golgotai keresztednek tövébe, és segíts nekünk, Úr Jézus, látni a valóságot úgy, ahogyan te látod, nem úgy, ahogyan mi szeretnénk látni, nem úgy, ahogyan mások látják életük torz szemüvegén keresztül. Engedd meg, Urunk, hogy azt láthassuk, ami a te látásod, és azt hallhassuk, ami a valóság a te igédből is. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te eljöttél azért, hogy elhozd az Isten országának valóságát ebbe a földi világba. Köszönjük, Úr Jézus, azt, hogy magadra vetted az emberi létet, amely önmagába véve szenvedés, szenvedő létezés. Köszönjük, Urunk, hogy megértetted velünk, hogy mindnyájan haldoklunk. Nem kell ahhoz idősnek lenni, és nem kell súlyos nagybetegnek lenni ahhoz, hogy valaki haldokoljon. Elég csak nálad nélkül élni a földi életet. Könyörülj meg hát rajtunk, Urunk, hogy ne máról holnapra tengődve, haldokolva éljük az életünket, hanem könyörülj meg rajtunk, hogy azzal az élettel tudjunk betöltekezni, amely az el nem múló örök élet, és amely már most a miénk lehet e földi valóságba. Könyörülj meg rajtunk, Szentlélek Úristen, hogy akarjunk együtt lenni az Atyával és a Fiúval, és kérünk, hogy vezess és nevelj bennünket, Szentlélek Úristen, hogy valóban ki tudjunk jönni abból az emberiből, amely ragaszkodik hatalmához, akaratához, önmegvalósításához, önmegdicsőüléséhez. Adj nekünk, Urunk, alászállást, hogy te tudj felemelni mindannyiunkat, abból az élethelyzetből, abból a próbatételből, amelyben vagyunk. Kérünk, Urunk, áld meg az egész nagy hetet, áld meg az igéket, áld meg az Isten tiszteleteinket. Kérünk, Urunk, hogy te készítsd a nagypénteki úrvacsorai közösséget is egy gyülekezet számára, s könyörgünk, Urunk, húsvét ünnepéért. Áld és szenteld meg azt, hogy sokaknak lehessen új élete a Krisztusban. Így könyörgünk most is a betegekért, a gyászolókért, a sok teher alatt roskadozó életekért. Könyörülő irgalmadért könyörgünk, Úr Jézus, áldj meg bennünket. És amikor a mi életünkben is fokozódnak a helyzetek, mert tudjuk, hogy bekövetkezik nem soká az életünkben öröm vagy fájdalom, engedd meg, Urunk, hogy mindig veled tudjunk készülni, veled és a te megelevenítő igéddel. Kérünk, Atyánk, hallgass meg mindannyiunk könyörgését az Úr Jézus nevében, s áld meg az egész teremtett világot, amely sóhajtozva nyög, mert várja a feltámadást. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen.